léptedig ígértette Jézus Krisztus, hozzánna, hozzánna, áldott, aki jön. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, virágvasárnapi Isten tiszteletünket a 32. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik, ó mely boldog az oly ember értében. Elfoglalva a 331. számú dicséretünket keressük ki. A 331. számú dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. Az első verse a 331. számú dicséretünk így kezdődik, a nagy király jön, hozsánna, hozsánna. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a virágvasárnap történését, üzenetét egy vers formájában, melyet a mai Isten tiszteletünkön legelőször is gyermekeink mondanak el közöttünk.
Kárás ünnep virágvasárnap. Dicsőség királya, népet elkiálta, jó kedvében önnőben, ünnépet hozzának. Mutat képességét, zöld állatokat,
köszönjük szépen, hisszük, hogy ahogy mondtátok is, Isten tetszésére van az, hogy szolgáltok közöttünk, ilyen módon is, és kívánjuk, hogy Jézus Krisztus vegyen lakozást a ti szíveitekben, minél hamarabb és minél tartósabban. Kedves testvérek, a hitvallásunkból is hallgassunk meg egy fejezetet, a második helvét hitvallás 8. fejezetének második részéből, Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvas. Kedves testvérek, virágvasárnap történetét mind a 4 evangélista megírta, megörökítette a mai vasárnapon Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 19. fejezetéből, a 28. verstől kezdődő szakaszból olvasom. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nékik, menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót. Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruháikat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat, mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész fokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották, áldott a király, aki az Úr nevében jön, amennyiben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasíts rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom néktek, ha ezek elhallgatnak, a követ fognak kiáltani. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akiket ma ide gyűjtött, hogy az ő üzenetét a szívünkre helyezze, adja az Úr, hogy az ő igéje elérjen mindannyiunkhoz. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, dicsőséges Úr Jézus Krisztus, aki király voltál, uralkodtál, és aki király vagy és uralkodsz, menjen és égen. Áldunk és magasztalunk téged, mert dicsőséges bevonulásod Jeruzsálembe előképe volt annak a dicsőséges vonulásnak, amely elkövetkezendő a te visszajövetelednek, amelynek a vége a tiéd számára az örök élet, a mennyország kapuinak megnyílása lesz. Köszönjük te néked, hogy most is jössz hozzánk, hogy szent lelked által szólítgatsz bennünket, mert részesekké akarsznak tenni a te dicsőségedben, mert mennyei ajándékokkal akarsz bennünket megajándékozni. Dicsőítünk téged azért, mert nincsen benned bűn, mert a hozzánk való jöveteled a te jóságodnak és szeretetednek a jele. Köszönjük, hogy most is ezt teszed velünk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki keresel és aki szólítgatsz. Te vagy az, aki hozod az ajándékaidat. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy hadd legyünk elfogadói mindannak, amit egyedül csak tőled nyerhetünk. Így kérjük nem csak a te jelenlétedet, hanem azt is, hogy könyörülj meg rajtunk, és a mi szívünknek keménységét zúzza szét a te szereteted, a te irgalmad, hadd legyünk nem csak hallgatóid, hanem befogadóid is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és készüljünk Isten igéjének hallgatására a 360. szám dicséretünk első versének éneklésével. A 360. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Szent egek, minden boldogok hajléki. Testvérek, hallgassuk Isten igéjét Zakariás próféta könyvéből, Zakariás próféta könyvének 9. fejezetéből, a 9. versből, ahol ezt találjuk megírva: Örvend nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, virágvasárnap történései, a nagy hétnek a kezdete a Bibliában is és egyházi gyakorlatunkban is. Valami olyan dolog történt virág vasárnapon, ami egyértelműen eldöntötte a későbbiekre nézve Jézus Krisztus életének további folytatását, az ő sorsát, hiszen tudjuk a Szentírásból, hogy a virágvasárnapi jeruzsálemi bevonulás követően teljesen egyértelműen eldőlt az akkori vezetőkben, politikai és egyházi vezetőkben, hogy Jézus Krisztust félreállítják, Jézus Krisztust negligálják, megölik, nem kisebb a terv, mint a teljes mértékben el szeretnék őt tüntetni az élők sorából. Nagy kérdése lehet bárkinek az, hogy amikor Jézus tudta, hogy ilyen dühös és életellenes indulatok vannak az ő személyével kapcsolatosan, akkor miért ment a fővárosba? A főváros mindig szimbolizál valamit a történelemben, a fővárosban történnek sokszor a legfontosabb dolgok, a főváros meghatározó, a fővárosban koncentrálódik egy országnak, egy népnek az élete, akkor Jézus miért is megy oda? Azt gondolom, hogy amikor a virág vasárnapi eseményeket olvassuk a Szentírásban, akkor mindannyiunknak föltűnhet az, hogy szokatlan dolog történik. Szokatlan dolog történik. Jézus Krisztus nem szokott ilyet csinálni, amit virág vasárnapon megengedett magának. Ő alázatosan, néptelenül, az emberektől azt kérve szokott járni, kelni, gyógyítani, hogy lehetőleg ne mondják el az emberek senkinek mindazt, amit velük tett. Jézus nem tudta magát a figyelem középpontjába állítani, oda került ő anélkül is, hogy ezért bármit tett volna. Most azonban, amikor ezt a történetet elolvassuk, és bármelyik evangéliumot elolvassuk, azt tűnik föl nekünk, hogy Jézus az, aki kezdeményezi ezt az egész jeruzsálemi bevonulást. Ő az, aki ugyanúgy, mint már máskor is eljött Jeruzsálembe, volt ő Jeruzsálemben máskor is, de jött gyalogosan, egyszerűen a zarándokok között. Most azonban ő az, aki előre küld a tanítványai közül kettőt, hogy hozzanak el egy közeli faluból egy szamárcsikót. Jézus az, aki ráül erre a szamárcsikóra, és így vonul be Jeruzsálembe. Ő az, aki hagyja, hogy őt ünnepeljék, hogy pálmaágokat terítsenek eléje, hogy ruhákat terítsenek eléje. Ő az, aki nem szól ez ellen egy szót sem. Szokatlan dolog ez, ami történik. Mondhatjuk úgy is, azonban, hogy váratlan dolog is, ami történik. Váratlan dolog. Izrael országában Jézus 3 éve jár kell, eddig nem mutatott semmi módon arra, hogy szeretne király lenni, hogy szeretne valami módon a napi politikába beleavatkozni. Most azonban, amikor utasítást ad a tanítványainak arra, hogy hozzák el a szamárcsikót és fölül annak a hátára, az, ami történik, nem csak szokatlan, hanem váratlan is. Váratlan. Nagyon nem hiszem, hogy erre rá lett volna bárki készülve a tanítványok közül, és nem volt erre rákészülve, azt gondolom, Jeruzsálemben sem senki. Nem voltak követek, nem voltak előkészítő emberek, nem voltak óriás plakátok. Az egész dolog úgy tűnik, hogy egy adhok jellegű esemény. Jézus megy Jeruzsálem felé, és egyszer csak azt mondja váratlanul a tanítványoknak, hogy most én innentől kezdve egy szamárcsikón fogok begyalogolni a városba. És ami történik, az egy feltűnő dolog is. Ha János evangéliumában elolvassuk Jézus bevonulásának a történetét, akkor azt olvassuk, hogy az egész Jeruzsálem megbojdult azon, ami történt. Megbojdult egész Jeruzsálem. És úgy olvassuk János evangéliumában, hogy a nép vezetői, a farizeusok, írástudók széttárják a kezüket, és azt mondják, hogy nem tudunk mit csinálni. Nem tudunk mit csinálni. Az egész világ Jézus után megy, mindenki őt követi, nem tudunk mit tenni. Feltűnő dolog az ő jövetele, megrázza az egész város, a város apraja, nagyja tolunk, hogy lássa őt. És amikor virágvasárnapon így látjuk Jézus Krisztust, ahogyan mondtam, egy szokatlan, váratlan és feltűnő helyzetben, akkor meg kell azt kérdeznünk nekünk is, hogy mi az, ami itt történik. Mi az, ami itt történik? Azt gondolom, hogy talán megkérdezték azok is, akik ismerték Jézust. Mi az, ami itt történik, Jézus? Hát nem ilyen szoktál te eddig lenni. Nem szoktál te feltűnősködni. Igen, szoktál szokatlan dolgokat művelni, csodákat teszel, na de ilyet nem, hogy a fővárosba dicsőségesen vonulsz be. Szoktál váratlan dolgokat is tenni, de hol nem ilyenek azok a váratlan dolgok? Mi történik itt? Azt gondolom, hogy amikor szokatlan, váratlan vagy feltűnő dolgok történnek Jézus körül, akkor nekünk bibliaolvasó embereknek tudnunk kell azt, hogy itt valami jel történik. Itt valami jel adatik mindazoknak, akik ott vannak Jézus körül. És amikor jeleket látunk, akkor mindannyian tudjuk, hogy a bölcsember keresi és kutatja, hogy a jel mit jelez. Persze természetes dolog nekünk bizonyos értelemben, mert gyermekkorunktól kezdve így növünk föl, hogy jelek és szimbólumok vesznek bennünket körül, és anélkül, hogy túlzottan törnénk a fejünket, nagyon jól tudjuk, hogy bizonyos táblák, bizonyos színek, jelzések mire utalnak körülöttünk. Jézus életével kapcsolatban azonban a dolog nem olyan nagyon egyszerű mindig. Itt is vannak jelek, de ahhoz, hogy megértjük, hogy a jelek mit jeleznek, kutatnunk kell az írásokat, kutatnunk kell mindazokat a jövendőléseket, amelyek Jézus Krisztus eljöveteléről, az ő földi szolgálatáról szólnak. Olyan nagy segítségünkre van ebben az, hogy amikor az evangélisták megírták az evangéliumokat, akkor már tudták, hogy Jézus Jeruzsálemi bevonulása, ez a szokatlan, váratlan és feltűnő dolog, minek a jele. És ezért mindegyik evangélista idézi Zakariás próféta jövendőlését, aki aképpen jövendől Jézus előtt, örvend nagyon Sion leánya, újjon Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzá, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Mi történik virágvasárnapon Jeruzsálemben? Az történik, hogy megérkezik az a király, az a dicsőséges úr, akit a zsidók, akit ez a világ évezredek óta vár. Az a király, akiről jövendő Zakariás próféta, és azt mondja, hogy amikor ez a király megjelenik, akkor örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Miért? Azért, mert eljött hozzá a királyod. Az a király, aki megígértetett, az a király, aki hozza néked a szabadulást, az a király, aki a fogságból, a rabságból téged megszabadít, az a király, aki megígértetett a paradicsomban, akinek az ígérete megerősítetett a patriarchák korában, akiről jövendőltek a próféták borzalmas és nehéz időkben, nos az a király és az az úr jön, és az ő jövetelének az lesz a jele, hogy szamárcsikón ülve jön. Alázatosan, igaz és diadalmas módon. És ha Zakariás próféta jövendőlését figyelembe vesszük, és ennek tükrében megnézzük Jézus Krisztus érkezését, akkor azt gondolom, hogy mindannyiunknak látnunk kell, hogy a profécia azon a virágvasárnapon beteljesedett. Vannak ellentmondások, amelyek a profécia tartalmában megfigyelhetők. A királyok általában lovon jöttek, és nem szamárcsikón. De Jézus most szamárcsikón érkezik. A róla szóló profécia is ezt mondja, hogy király lesz, de szamárcsikón fog érkezni. A királyok ugyan diadalmasan jöttek, de nem alázatosan. A királyi vonulás, a diadalom ittas vonulás, az nem az alázat vonulása volt, hanem a diadalnak, a büszkeségnek, az ellenség felett való győzelem gőzjének a vonulása. És most jön Jézus, akiről így jövendől, a próféta alázatosan fog érkezni. És nézzétek, hogy jön Jézus, ő a király, jön egy szamárcsikón, és alázatosan. Annyira alázatosan, hogy azt olvassuk az egyik evangéliumban, hogy amikor Jeruzsálem mellé ér, akkor elsírja magát, nem a meghatottságtól, nem a büszkeségtől, hanem attól a jövőképtől, amit ő már lát Jeruzsálemmel kapcsolatosan. Minden igaz, amit megprofétáltak róla. Jön a szamárcsikón, jön alázatosan, és mégis diadalmasan, hiszen az ő követői, a tanítványok úgy éltetik őt diadal ittasan, mint ahogyan a királyokat szokták, akik hazatérnek győzedelmes csatákból, és jön Jézus, mint király, pedig nincsen korona a fején, de ő mégis király, és ő mégis úr. Nos, testvérek, a jel, a szokatlan, a váratlan és a feltűnő dolog jelzi egy régi ígéret beteljesedését, eljött Jézus Krisztus, és ez a Jézus Krisztus, a Názáretből származó Jézus Krisztus, ő az a király és az az úr, akit évezredek óta vár ez a nép és vár ez a világ. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ma is üzen nekünk virágvasárnap esemény sora. Hiszen virágvasárnap esemény sora előképe egy másik jézusi diadal menetnek. Egy olyan jézusi diadal menetnek, ahol Jézus nem szamárcsikón fog megérkezni. Egy olyan diadal menetnek, ahol valóban Jézus úgy fog megérkezni, mint király, teljes dicsőségben, teljes hatalommal, teljes erővel. Ez lesz az a jézusi eljövetel, amelyben élünk, amelynek a várásában élünk, és amelyet várunk, amikor Jézus Krisztus a Biblia szavai szerint megjelenik az ég felhőjén, és mint dicsőséges úr leszáll erre a földre. Akkor a tér, minden emberi tér meghajol majd előtte, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, akkor majd azt fogják kiáltani az ő ellenségei, hegyek, essetek ránk, és takarjatok el bennünket, mert Jézus Krisztus uradalma, Jézus Krisztus királysága nem lesz senki előtt többé kérdéses. Ennek az eseménynek ma is vannak jelei, hiszen megkérdezheti bárki azt, hogy mikor fog ez bekövetkezni. Jézustól megkérdezték az ő tanítványa is. Mondd el nekünk, mikor fogsz te újra eljönni? Jézus arról beszélt, hogy hogyan fog ő eljönni, de a napról és az óráról azt mondta, még én magam sem tudom. Viszont beszélt jelekről, amelyek meg fogják előzni az ő eljönetelét. És ha ma 2007-ben virágvasárnapon keressük Jézus Krisztust, akkor tudjuk, hogy ő a mennyben van, tudjuk, hogy eljövendő, és ha mi kíváncsiak vagyunk arra, hogy mikor és hogyan jön el, akkor meg kell néznünk a jeleket, amelyek ebben a világban történnek. Azt gondolom, hogy a jelek mindig Isten népével kapcsolatosak. Hiszen amikor Jézus Krisztus és általában a Szentírás az ő újbóli utolsó eljöveteléről szólt, akkor jelül mindig az egyházat, a keresztényeket és a hívő népet állította. Minden szokatlan, váratlan és feltűnő dolog, ami Jézus Krisztus ügye körül történik, jellé lesz ebben a világban. Lesznek jelek a holdban, a csillagokban, ahogy maga Jézus mondja, de a legegyértelműbb jelei ebben a világban Jézus Krisztus közeledésének, az ő eljövetelének, az ő uralma kiteljesedésének mindig azok a jelek lesznek, amelyek az ő népével történnek. Nem a zsidó néppel, hanem Isten népével, a hívő néppel. Sokan ma a keresztények közül a zsidó nép történetét figyelik, és abban próbálnak pusztán következtetni arra, hogy vajon Jézus Krisztus királysága visszajövetele közeledik-e hozzánk. De az új szövetség Isten népéről úgy beszél, mint a hívő népről. Az új szövetség a választottakról szólva mindig az egyházat, a Krisztus követő sokaságát érti és értelmezi. Ezért tehát, ha kutatjuk a jeleket, akkor mindig azt kell figyelnünk, hogy mi történik a keresztény hívő közösségekkel, a keresztény és hívő közösségekben, mert ezek egyértelmű jelei lesznek annak, hogy a mi Urunk, Királyunk, dicsőséges Jézus Krisztusunk eljövetele valóban közeledik. Amikor a nagy hét eseményeiben elmerülünk az elkövetkezendő héten, akkor én arra hívom a testvéreket, hogy merüljünk el a mi Urunk Jézus Krisztus közöttünk végzett szolgálatának csodájában, és egyúttal nyíljon meg a mi szemünk annak a megismerésére, vagy felismerésére, hogy mi az, ami 2007-ben Isten népével történik ebben a világban, ebben az országban, talán ebben a kerületben. Minden jel, minden szokatlan, váratlan és feltűnő dolog jellé válik. Már a múlt vasárnap is utaltam rá, de engedjék meg a testvérek, hogy hadd idézzem ezt újra. Azt gondolom, feltétlenül jel ma Európában az, hogy az Európai Népek Szövetségében, az Európai Unióban, sem az alkotmány szintjén, sem pedig egy megemlékező dokumentum szintjén nem akarnak tudni, nem akarnak említést tenni azokról a keresztény gyökerekről, amelyek nélkül Európa nem tarthatna itt, ahol tart. Egy jel. Nem annyira látványos jelek. Sokan nem is tulajdonítanak neki különösebb jelentőséget. Úgy vannak vele sokan, hogy most miért rágjuk ezt a rágógumit, hagyni kellene ezt az egész dolgot, hát ha nem akarják belevenni, nem veszik bele. De egy többenetes dolog, hogy az a fészek, ahonnan tulajdonképpen a kereszténység kisugárzott szerte ebbe a világba, idegen földrészekre, messzi, távoli emberekhez, közösségekbe, innen jutott el az evangélium. Nos, ez a földrész, ennek a földrésznek a lakói, közösségei nem akarnak Jézus Krisztusról még csak egy szó erejéig sem megemlékezni. Nem akarnak az Isten csodájáról, az Isten erejéről tudni, sem egy dekrétumban, sem pedig alkotmányi szinten. Ha azt mondjuk erre, hogy ez nem jel, akkor vakok vagyunk. Ez annak a jele, hogy ez a társadalom, amelyben élünk, eljutott oda, hogy nem kell az Isten. Azt gondolhattuk a történelemből, hogy ezt a gondolatot, nem kell az Isten, csak erőszakkal lehet kicsikarni az emberekből. Úgy tűnt egy ideig Magyarországon, hogy ezt a gondolatot nem kell az Isten és nem kell a kereszténység, csak vörös csillagokkal, sarlókkal és kalapácsokkal lehet eladni a magyar nép meg az európai nép szívébe. És most döbbenten állunk, hogy amikor nincs erőszak, akkor ugyanott vagyunk, nem kell az Isten. Nem kell az Isten. Senki nem tüntet. Senki nem lázad. Senki nem emeli fel a szavát ezért. Na de mindenki elfogadja ezt. Nem kell az Isten. Ha valaki erre azt mondja, nem jel, annak azt kell mondanom, vak vagy. Ha vak vagy, annak a jele, hogy nem kell az Isten, és azokban a népekben, azokban a társadalmakban, ahol az emberek döntést hoznak arról, hogy nem kell az Isten, kedves testvérek, ott előbb-utóbb majd nem kell az sem, aki az Isten ügyét képviseli. Ott majd nem kell Jézus Krisztus sem, ott majd nem kellenek a keresztények sem, ott majd nem kell a keresztény ideológia, a keresztény rend, ott nem kellenek az elképzelések, ott majd nem kell a 10 parancsolat, ott majd nem kell semmi, ami Istennel kapcsolatos. Szokatlan, váratlan és feltűnő dolog, ami körülöttünk történik. Talán néhány évtizeddel ezelőtt még senkinek nem fordult meg a fejében az itt Európában, hogy elérkezhet Európa ide, hogy Európa népei majd úgy fognak szavazni, hogy nem kell az Isten. Valamit sejtenek ebből más földrészek lakói. Több évvel ezelőtt, amikor afrikai keresztények jártak itt Európában egy konferencián, és körbehordták őket néhány nagyvárosban, akkor az volt az afrikai keresztények véleménye, látása és záró mondata: egy ideig Európa küldött hozzánk misszionáriusokat. Mi úgy érezzük, rövidesen, nekünk kell idejönni misszionálni. Rövidesen mi leszünk azok, akiknek az a feladat adatik, hogy a keresztény Európába elhozzuk Jézus Krisztus hírét, az evangéliumot, azt, amit tőletek kaptunk. Nem megdöbbentő dolog, nem váratlan, szokatlan és feltűnő dolog, hogy ide jutunk, de ez mind azt, testvérek, és én azt gondolom, hogy mindezek jelek, amelyek jelzik azt, hogy Jézus Krisztus közeledik. Közeledik az az idő, amikor az ő királysága látható módon is kiteljesedik. Akik hiszünk Jézus Krisztusban, mi egy dicsőséges Jézus Krisztusban hiszünk. Akik hiszünk Jézus Krisztusban, mi valljuk róla, hogy ő király. Valljuk róla, hogy ő ott ül az Atya Isten jobbján, hogy ő uralkodik menjen és földön. És mi tudjuk, hogy ez a királysága egyszer meg fog jelenni, és minden ember számára láthatóvá lesz. Amikor 2007-ben virágvasárnap evangéliumát halljuk, akkor meg kell, hogy erősödjünk abban, hogy az isteni ígéretek mindig beteljesülnek. Nem csak ígéreteket adott az Isten a paradicsomban Ábrahámnak, a próféták által, hanem ezeket az ígéreteket be is teljesítette. Nem csak arról szóltak az ígéretek, hogy egyszer majd lesz valaki, hanem nagyon konkrétan, nagyon egyértelműen szóltak mindarról, ami majd látható lesz, és mindezek beteljesedtek. Amikor Isten ígéreteire figyelünk, és talán már-már elveszítjük a hitünket, látva azt a közhangulatot, amely azt kiáltja, nem kell az Isten, testvérek, erősödjünk meg az ígéretekben. És látva a jeleket, nem szabad elkeserednünk, hanem túl kell néznünk a jelek világán. El kell gondolkoznunk azon, hogy mit is jelent számunkra a világnak jelen állása. És akkor, ha túlnézünk a jeleken, akkor ott, a mennyben látjuk a mi dicsőséges Urunkat. Azt a Jézus Krisztust, aki ma is, most is készül az ő eljövetelére. Készül arra, hogy elérkezzen erre a földre. Készíti nekünk a helyet az ő országában, ahogy ígérte, és készül arra, hogy eljövén ítéletet tegyen élők és holtak között. Drága testvérek, aki hűséges, aki mindvégig megáll, aki a jelek láttán nem megretten, hanem hittel a jelek mögé néz, annak Jézus Krisztus érkezése a mennyei dicsőség kiteljesedését fogja jelenteni. Kívánom, hogy miközben Jézus Krisztus az ő szent lelke által ma is jön, itt van közöttünk és beszél hozzánk, ami szívünk nyíljon meg előtte, az ő királysága teljesedjék ki a mi életünkbe, hogy az ő valóságos visszajövetele készen találja majd bennünket. Amen. Kedves testvérek, a 32. Zsoltárunk 4. versét énekeljük most, válaszolva Isten igéjére, a 32. Zsoltárunk 4. versét, amely így kezdődik: Te vagy oltalmam, őrizd meg engemet. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te vagy a mi oltalmunk, aki meg tudsz bennünket őrizni ennek a világnak minden veszedelmében. És arra is kérünk Téged, hogy őrizd meg bennünket hitünkben, benned vetett reménységünkben, bizalmunkban, bizonyosságunkban, és őrizd meg bennünket ebben a közösségben. Köszönjük, hogy nem kell egyedül tusakodnunk ennek a világnak gonoszságával és csalárságával szemben, mert te vagy az, aki jelen vagy a mi életünkben, szent lelked által, és köszönjük, hogy nem csak azért nem vagyunk egyedül, mert te velünk vagy, hanem azért sem vagyunk egyedül, mert közösségben lehetünk. Így köszönjük meg neked ezt a közösséget is, amelyben oltalmazol és megvédsz bennünket, amelyben ápolod a mi hitünket, amelyben életre hívsz, újonnan szülsz, és megtérésre indítasz bennünket. Hadd kérjünk téged arra, könyörülj meg egyen-egyenként mindnyájunkon, hogy fölemelhessük a mi szemünket a jelek, a látható és tapasztalható jelek mögé, és megérthessük, hogy mire utalnak ennek a világnak jelei körülöttünk. Köszönjük, hogy úgy emlékezhetünk te reád, mint aki visszajövetelt ígértél, és köszönjük, hogy abban erősít bennünket a te ígéd, hogy vissza is fogsz jönni. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket árvákul, hanem elküldted a te szent lelkedet. De köszönjük neked azt is, hogy egyszer meg fogsz jelenni dicsőségesen, mint olyan király, aki előtt mindenki meghajol és földre esik. Szeretnénk akkor nem a rémülettől, hanem a hódolattól és a boldogságtól meghajolni a te színed előtt. Ezért kérjük azt, hogy jöjj, végy lakozást a mi szíveinkben. Köszönjük, hogy keresel bennünket, hogy hívogat bennünket. Kérünk, engedd meg, hogy amíg tart a te kegyelmed ideje, hadd tudjunk hozzád jönni, hozzád futni boldogsággal és hamarsággal. Hadd vegyük a bűnbocsánatot tőled, mert másonnan nem vehetjük. Hadd vegyük az örök életet, mert másonnan nem kaphatjuk. Kérünk, légy ebben segítségünk, és engedd, hogy ez az egész ünnepkör, a gyülekezeti alkalmak, hadd segítsenek bennünket te hozzád közel. Kérünk téged, áld meg a mi közösségünket, nem csak tiszta ígéddel, nem csak a közösségben megszülető szeretettel és békességgel, hanem mindazokkal a mennyei áldásokkal, amelyek te nálad vannak. Kérünk most téged különösképpen is egy asszony testvérünkért, aki kórházba került. Te tudod, hogy milyen kedves ő a mi szívünknek. Emlékezzél meg róla, és légy közel hozzá testi nyavajáiban. Köszönjük, hogy van hatalmad és erődőd visszaajándékozni nékünk, gyermekeinknek, szeretteinek. Kérünk, hogy tedd meg ezt a csodát, de bárhogy is terveztél az ő élete felől, hadd fogadjuk el a te végzésedet, és hadd fogadja el ő is a te végzésedet. Köszönjük, hogy mellette vagy, mert a te gyermeked ő. Kérünk, Urunk, hogy őrizd meg mindannyiunkat, akik testi nyavajákkal küszködünk, légy a mi megerősítőnk, de engedd meg azt is, hogy minden gyengeségünkben megérthessük, te vagy az erő forrása. Köszönjük neked gyógyulásainkat, köszönjük neked mindazokat a szolgálatokat, amelyekre indítottál, amelyekbe beleengedtél bennünket. Köszönjük te neked az elkövetkezendő ünnepet, kérünk adjál boldog találkozásokat, itt a gyülekezetben, a lelki család körében, és adjál nekünk boldog találkozásokat a testi család körében. Köszönjük, hogy velünk vagy, őrzöd a te nyájadat. Dicsőítünk téged ezért, mennyei királyunk. Amen. Mondjuk el testvérek közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind önöké. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi bélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy a gyülekezeti alkalmaink abban a rendben fognak alakulni, ahogyan ezt egy kis cédulára leírtuk, és talán sokaknak már a kezében is van, akinek még nincsen, a nagyheti eseményekről értesülhet, a kiáratnál vannak még ilyen cédulák, kérem, hogy mindenki vigyen el egyet-egyet, amelyben pontosan leírtuk, hogy milyen alkalmaink lesznek a jövő héten. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túli a Biblia óráját tartjuk, kedden 5 órai kezdettel a jelzett alkalmakon túl gyülekezeti hittanórát tartunk, kedden 10 órai kezdettel baba-mama kört tartunk. Szeretettel hívom még külön figyelmed arra, gyermekes családok figyelmét arra, hogy jövő szombaton egésznapos református játszóköri rendezvényünk lesz, és ebben különös figyelmet vagy meghívást hadd nyújtsak át, délután 3 órai kezdettel a bábköröseink egy előadás keretében igyekeznek a húsvét evangéliumát közelhozni gyermekeinkhez. Tehát, ha valaki nem is tud egész napon részt venni ezen a rendezvényen, azt kérjük, hogy 3 órától szabad bekapcsolódni a programba, és itt a gyülekezeti termünkben lesz ez a bábelőadás és gyerekekkel való beszélgetés. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a testvéreknek, akik az elmúlt héten a templom körül munkálkodtak, és az ünnepekre való készület jegyében a megszépülésen fáradoztak. Isten áldása legyen minden adakozó testvérünk életén, munkáján. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy Mile bácsi Irén festőművész testvérünk kiállítása a közházban még néhány napig megtekinthető, szeretettel hívjuk és várjuk ide a testvéreket. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, ahol keresztény irodalmat lehet vásárolnom. Hirdetem az adakozás lehetőségét, szeretettel fogadunk mindenféle adományt a testvérektől, legyen a persei adomány, egyházfenntartói járulék, vagy az úrvacsorai jegyekre, illetve Isten dicsőségére történő adakozás. Köszönjük a testvéreknek mindazokat az adományokat, amelyekkel eddig is támogatták gyülekezetünket. Ahogyan azt tapasztalhattuk is, a húsvéti vásárunkat megnyitottuk, annyit hadd mondjunk el ezzel a kis vásáron kapcsolatban, hogy kézműves dolgokat lehetnek szabad itt vásárolni jelképes árakon. Nem akarunk a templomból bazárt csinálni, de az a tapasztalat több éve már, hogy ezekben a vásárokban, az elgondolásokon túl a sok apró kis csecsebecséből komoly összegek jönnek be, mint adományok, és az ott vásárolt dolgok ellenértékével gyülekezeti életünket, azon belül pedig a parókia építést támogatjuk. Így ajánljuk a testvérek figyelmébe ezt a kis vásárt. Mivel tart még a személyi jövedelemadó bevallásának időszaka, szeretettel hirdetem, kérem a testvérektől, hogy az 1+1%-unkat ajánljuk református egyházunk, valamint gyülekezetünk alapítványa, a Békásmegyeri lakótelep templom építése alapítvány javára. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző és megtartó pásztora. Mivel valószínűleg sokan meg fogják kérdezni, ezért hadd tegyem még hozzá a hirdetésekhez azt, hogy imádságunk van Fehér Ferencné, Zsuzsi néni testvérünkről. Emlékeztünk, aki kórházba került, a mai kis aranymondásokat még elkészítette a tegnapi nap folyamán a gyermekek számára, de úgy tűnik, hogy agyér görcse van, ami az ő korában már meg máskor sem egy egyszerű dolog. Imádkozzunk ő érette, szeretettel. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket zárjuk a 424. számú dicséretünk negyedik versének éneklésével. A 424. számú dicséretünknek a negyedik verse így kezdődik: hát benned vagyon minden bizodalmam, ó áldott Jézus, pajzsom, sportalmam.